Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az útmutató igéivel. Péter első levelének 5. fejezetéből az 5. vers így hangzik: Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. És a 147. Zsoltár 5. verse: Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, bölcsessége felfoghatatlan. Hát legyen igaz a mi életünkben az, hogy ámulattal állunk meg az Isten hatalma, fensége és bölcsessége előtt, és nem gőgös szívvel, hanem alázattal érkezünk meg az Úr elé. A gyerekeknek van egy imádsága, amivel szoktuk kezdeni ilyenkor az Isten tiszteletünket, ezt az imádságot imádkozzuk most el. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat reám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket. Kezdő énekünk az 52. számú ének.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, áraszt ki reánk is kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Sámuel második könyvében, a 12. fejezet első 15 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Sámuel második könyvéből olvasom, a 12. fejezet első versétől kezdődően. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból hozok bajt rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt, és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, illetve azt kérdezem, hogy az elmúlt hónapban ki az, aki a születésnapját ünnepelte? Tehát júliusi születésnapos Margit néni, és van-e más, aki júliusban született, akkor ünnepelt, és a lelki születésnapját, megtérését, újjászületését ünnepelte el valaki júliusban? Pont nem, júniusi volt, lehet, hogy augusztus is. Jaj, Panna, bocsánat. Erősen integessél. Igen, igen. Akkor kettő testvére az, aki most ünnepelve jött, emiatt ünnepelve. A nyírteleki asszony testvérek jöttek a köszöntés szolgálatára, de természetesen nem csak Margit néninek és Pannának fogják a szolgálatot mondani, hanem mindegyikünknek, akik itt vagyunk most a templomban. Így fogadjuk szeretettel a testvérek szolgálatát.
Maska Gyula verse. Ne félj testvér, ha zúg is a vész, Isten közel van. Nyugodt lehetsz a karjaiban, biztonságban vagy. Imádkozzába hagysál térdet, ha remeg is a szíved. Megér téged, s ezt üzeni, itt vagyok veled. Nem is félhetsz, hisz oly jól ismered nagy szeretetét, s azt is tudod, hogy rajta tartja atyai szemét. Dúlhat vihar, nem érhet baj a szárnyai alatt, onnan téged ez a világ el nem tántoríthat. Ne félj tehát, ha gond tör rád és gyötör, ő mindenkor segít, bár gyenge vagy, a szíved erőt belőle merít. Ne kételkedj, mert meglátod, kegyelme végtelen, s ez oly csodás, hogy nem érti fel emberi értelem. Jöjj hát testvére kegyelemért, mondjunk hű imát, bukony között se hallgassuk el csodás hatalmát. Azt, hogy szeret, utat mutat, vigyázva őrködik, s ha engedjük, kezünk fogva elkísér az égig, ha te is megérted ezt, lehajolsz a porig.
Erős Várami Istenünk, köszöntöm én is a gyülekezetet. Én most arról szeretnék itt beszélni, hogy mit végzett el az Úr az én szívemben az elmúlt hetekben. Először is nagy hála van a szívemben azért, hogy itt lehetünk, hogy hallhatjuk az Úr igéjét, hogy szólhat hozzánk. Nagy kegyelem ez az Úrtól felénk, hogy hallhatjuk őt, hogy szól még, hogy jöhetünk hozzá, és hogy befogadhatjuk az ő igéjét. És nagyon fontos, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk az ő igéjét. Én most visszamennék 2 héttel ezelőttre, amikor egy igehirdetést hallgathattunk Enikétől, a kísértésről volt szó, és engem nagyon megfogott ez az igehirdetés, annyira szólt hozzám, és rögtön megláttam azt az életemben, amire most az Úr rá akar mutatni, hogy mi az, amiben oly sokszor elbukom, de olyan nagy kegyelem az Úrtól, hogy akárhányszor elbukunk, ő mindig lehajol hozzánk és felemel. És ugye akkor én ezt ott megértettem, és aztán a következő héten szabadságon voltam, és én úgy gondoltam, hogy olyan hála van az én szívemben azért, hogy most pihenhetek, aztán amikor kiderült, hogy pénteken mégis be kell mennem dolgoznom 12-be, akkor már ott volt az elégedetlenség, meg az, hogy hát de miért nem maradhattam én ott egy teljes hétig, hogy akkor nem kellett volna megszakítani ezt a pihenést, és hogy tulajdonképpen már nem csak a hála volt ott bennem, hanem ott volt az elégedetlenség is, és ugye akkor ezen az ige hirdetésen hallhattuk a népnek az ugolódását is Istennel szemben, amikor várták Mózes, mikor felment a hegyre, és nem érkezett vissza is, hogy akkor úgy ezt láttam meg, hogy hát igen, bennem is ott volt ez az elégedetlenség, ez az ugolódás, és hogy milyen hamar el tudunk bukni, de tényleg, hogy nagyon jó, hogyha az Úrra figyelhettünk, mint ahogy ők is ott a pusztában a részkígyóra figyeltek, mi is felfigyelhetünk az Úrra, és akkor tovább léphetünk. Mert az Úr megtart bennünket. És aztán még egyszer elbuktam azon a héten, amikor bementem dolgozni, mert ugye egy hétig ugye sok minden esemény történik, és amikor azt ott elmondták nekem, hogy mik voltak, akkor én olyan indulattal feleltem ezekre a dolgokra, és a kolléganő mondta azt, hogy Betty, mi van veled, olyan indulat van benned, és akkor pedig azt láttam meg, hogy igen, hát most nem az Úrra figyeltem, hanem tényleg elvittek az indulataim, és hogy ezt nem kellene. De olyan jó, hogy hallhatjuk az Úr igéjét, és a múlt héten viszont az a kulcsszó volt az ige hirdetés, vagy a békesség. És múlt héten, és ezen a héten olyan sokszor megtapasztalhattam a munkahelyemen a békességet és otthon is, hogy volt, amikor bementem, és én úgy gondoltam, hogy én úgy mindent megtettem előző nap, és a főnökasszonyom pedig nem azokat a dolgokat láttam meg, amiket megcsináltunk, hanem ami hiányosság volt, és akkor én mondtam neki, hogy szerintem nem jól látja ezeket, és akkor ő rögtön olyan indulattal válaszolt, és én is válaszolhattam volna neki indulattal, de én olyan csendesen tudtam neki válaszolni, és olyan jó volt ezt látni, hogy utána benne sem volt benne ez az indulat, és olyan békességgel tudtunk egymás mellett lenni, és ez többször is megtörtént a múlt héten, és hogy én ezért olyan hálás vagyok, hogy az Úr így tud működni az életünkben. Köszönöm szépen!
Én kapom az esélyt, hogy az elmúlt hónapban születtek gyermekek, hogy egy kis ajándékkal
Isten értesen. Szerintem, hogy köszönjük vagyok.
Hát az ige meg az ölelés is nagyon fontos volt, azt gondolom. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed átölel minket, hogy áll a kereszt, és itt lehetünk most a keresztövében mindannyian. Köszönjük neked azt, hogy a te szereteted ajándékozott meg minket az élettel, a testi és a lelki élet is a te ajándékod számunkra. Így hadd köszönjük most meg neked születésnapos testvéreinknek az életét, Margit nénit és Pannát. Köszönjük, hogy megajándékoztad őt az élettel, megajándékoztad őket a veled való kapcsolatnak az ajándékával, megajándékoztad velük a családjukat, gyülekezetünket, és köszönjük neked azt, hogy mindkettőjük életére jó terved van, reményteljes jövőt szánsz nekik. Kérünk, Urunk, hogy vidd véghez az ő életükben azt, amit elkezdtél. Amen. Era jelezte, hogy van bizonyságtétele, úgyhogy akkor kérem szépen.
Erős Istenünk, az elő, vagy ezen a héten Biatorvágyon voltam konyhai szolgálaton, és szeretném megosztani a testvérekkel, hogy hogyan is éltem meg ezt. Múlt héten, vasárnap az egyik testvérrel arról beszélgettünk, hogy az M3-ason milyen helyzetek vannak, és mennyire nehezen élte meg az utazást, és hogy mikkel lehet találkozni. És utána meg is beszéltük, hogy ez így nem volt túl biztató arra nézve, hogy mi hétfőn indulunk. És hétfőn reggel, amikor hajnalban kinyitottuk az útmutatót, és Lacival a csendességben imádkoztunk, az Ézsaiás 52:12-ből volt az ige: az Úr jár előttetek, és Izrael Istene lesz mögöttetek is. És innentől kezdve olyan békességünk volt, hogy azt mondtam, hogy Uram, a te kezedben van, és bármi lesz, az tőled van. És igazából teljesen jó útunk volt, az utolsó 40 kilométeren volt dugó, történt egy baleset, de ott is az elején voltunk, tehát igazából viszonylag hamar át sikerült menni rajta. És bár egy kicsit késtem, de igazából odaértünk, és minden rendben volt. Lacival egy szobába kerültünk, ami nagy áldás volt, mert tudtunk nagyon sokat beszélgetni este, és szerdán reggel rámutatott az Úr egy olyan dologra az életünkben, a házasságunkban, ami már korábban is többször feszültséget okozott közöttünk, de valahogy soha nem jutott eszembe az, hogy erről beszélnünk kellene, vagy az Úr elé kellene vinni. Megtörtént, nehezen éltük meg, túléptünk rajta és kész, de ez azért rendszeresen ismétlődött, és szerdán reggel, amikor mentem lefelé a konyhába, akkor valahogy nagyon rám terhelődött, hogy erről akkor most beszélnünk kellene. És úgy adódott a délután, hogy egyszerre volt szünetünk, és le tudtunk ülni, és igazán őszintén tudtunk erről beszélni, és az Úr elé tudtuk vinni. És amikor délután mentem vissza a konyhába, már annyira megkönnyebbült, és könnyű szívvel tudtam menni, és tudtam hálát adni az Úrnak, hogy bár azt hittük, hogy most minden rendben van a házasságunkban, de mégis előhozta azt, ami még akadályként ott volt közöttünk. És a konyhai szolgálat során is hallhattunk igen morzsákat. Nyilván a munka miatt mi nem hallunk mindent, de azért vannak részletek, amiket mi is hallhatunk. És az egyik ilyen volt, amikor a délutáni előadásban a nyelvről volt szó, és a Ádám és Éva bűnbeesését hát már nagyon sokszor hallottam, és tényleg úgy gondoltam, hogy ez az a rész, ami nem tud újat mondani, és mégis nagyon-nagyon megszólított által az Úr, mert az előadó arról beszélt, hogy amikor a kígyó Évához szólt, hogy Éva nem döbbent meg, ugyanis Isten nem teremtett beszélő állatokat, és hogy Éva mégsem röpönyödött meg azon, hogy egy állat szól hozzá. És akkor így elgondolkoztam, hogy ez még nekem sem tűnt fel soha, hogy valóban egy állattal beszélgetett, és hogy ez miért nem okozott nála fennakadást, hogy ő egy állattal beszélget. És hogy mennyire egyértelmű volt, vagy kellett volna lenni ebből, hogy itt valami nem stimmel. És akkor rögtön elgondolkoztam, hogy az én életemben hányszor van olyan, amikor egy ilyen beszélő állatnál láthatnám, hogy az ördög van ott is, és észre kellene vennem, hogy valami nem stimmel abban a helyzetben, és mégis olyan természetesnek veszem, mintha ez az életrendje lenne. És hogy sokkal jobban kellene ilyenkor figyelnem, és nyitott szemmel kellene járnom. Illetve a másik, ami engem megérintett, hogy az ördög nem tud mindenütt ott lenni, hogy ugye az ördög járt, kelt, de hogy nem volt ott mindenütt, mert hogy egyedül csak Isten képes arra, hogy mindenütt ott legyen, és ő valóban mindig ott van, és velünk van. A konyhai szolgálatban hárman vettünk részt, hárman voltunk, és nagyon, nagyon jó csapatot alkottunk. Ez volt az első olyan szolgálatom, amikor azt éltem meg, hogy valóban az Úr formált egyé bennünket. Gyakorlatilag már kedre ilyen fél szavakból, fél mondatokból értettük egymást. Nagyon komoly beszélgetéseket tudtunk egymással folytatni. Tehát fizikailag is, és lelkileg is nagyon jól együtt tudott működni a csapat, és nagy áldásként éltünk meg a szolgálatot a nehézségei ellenére is. És hazafelé jövet, ugye terveztük, hogy mi Nyíregyházaig Balázssal jöttünk, a Nyíregyházától vonattal, hogy hogyan tudunk, melyiket érjük el, és késett az Intercity vonat, ezért úgy gondoltuk, hogy azt el fogjuk érni. De aztán, amikor egy sorompónál pont elment előttünk, akkor egyértelmű volt, hogy nem, pedig Balázs mindent megtett azért, hogy elérjük. Mondtuk is neki, hogy annyira nem lényeges, hát majd egy óra múlva megy a következő, de ő igyekezett, és mikor az állomáson kiszálltunk, akkor úgy voltunk Lacival, hogy megpróbáljuk, mert egy személyvonat is akkor indult. És néztük, hogy 10 percet késik a személyvonat, ó, nagyon jó, még van több mint 5 percünk, akkor biztos elérjük. Felmentünk a peronra, és ahogy beszálltunk a vonatba, az rögtön el is indult. És ez olyan volt, mintha Isten nekünk tartotta volna ott, hogy mi elérjük azt a vonatot, és ne kelljen tovább várnunk. Úgyhogy így a hazautunk is nagyon áldásos volt, és tudtunk ezért is hálát adni. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Istennek hála minden áldásért, amit átélhettetek, köszönjük a szolgálatot is. A gyerekeknek szeretném most a feladatot mondani, most ide előre nem kell kijönni, hanem mindjárt lehet hátra menni a gyurmákhoz. Az a feladat, Noncsi és Panna, meg ha Erik is csatlakozik lehet, de a két nagyobbnak mindenképpen, hogy olyat csináljatok gyurmából, hogy miért jövünk az Isten tiszteletre, miért jövünk templomba, mi minden van itt a templomban vasárnap, amikor itt töltjük ezt az egy-másfél órát. Ezt próbáljátok meg minél inkább megjeleníteni gyurmában. Jó? Már látom, hogy forognak az agytekervények, szerintem mire odaér, már komplett képet látja maga előtt, na jó munkát kívánok! Mi pedig akkor az igehirdetésre készülve a 428-as éneket énekeljük. Szeretném a testvéreket kérni, mindig kérem, vagy mindig remélem, hogy nagyon komolyan átérezzük az énekeknek a szövegét, de ezt most különösen is, hiszen annyira az van bennem, hogy mennyire visszatükröződik a prédikációnak az alapigéje, illetve üzenete ebben az énekben, úgyhogy így énekeljük akkor ezt az éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9-től a 14. versig a következőképpen. Az igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának 18. fejezetéből olvasom, a 9. verstől. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon sok ember életét nyomorítja meg az, hogy összehasonlítja magát másokkal. Más emberekkel hasonlítja össze azt, hogy ő milyen, hogy hogy alakult az élete, hogy milyen dolgok történtek vele, és amikor így összehasonlítja magát másokkal, általában nem csak egy emberrel, hanem több emberrel is, akkor mindig azt állapítja meg a végén, hogy ő jön ki ebből az összehasonlításból vesztesen. Hiszen annak a másiknak minden mennyivel jobb. Mert ő okosabb, ő szebb, ő sikeresebb, ő ügyesebb, és lehetne sorolni, hogy mi mindent lát meg ilyenkor az ember, hogy abban a másikban mennyivel inkább megvan az, amire ő esetleg csak sóvárogna. Neki milyen szép háza van, én pedig csak egy albérletben tengődöm. Neki milyen szép családi élete van, az én életem pedig, az én magánéletem meg mennyire tele van kudarcokkal. Vagy őt milyen sokan tisztelik, mennyire adnak a szavára más emberek, engem pedig levegőnek néznek, sokszor észre se vesznek, hogyha ott vagyok valahol. Ő fiatalos, egészséges, nincsen semmi problémája, baja, bezzeg én, tele vagyok nyomorúságokkal, betegségekkel, és nap mint nap ezekkel küszködöm. Nagyon sokan keseregnek ilyen gondolatokkal a szívükben. És minél többször fogalmazódnak meg bennük ezek a gondolatok, minél több olyan embert látnak meg maguk körül, akikkel, ha összehasonlítják magukat, akkor egyre inkább ezt érzik, hogy én ilyen vagyok, ennyire nem ér semmit az életem, annál inkább nyomorultul érzik magukat az összehasonlítás miatt. Pedig, objektíve, nem biztos, hogy mindenben igazuk van. Nem biztos, hogy egyébként tényleg olyan szerencsétlenek, nyomorultak, semmire kellők, mint amilyennek érzik magukat, csak annyira rá fókuszálnak azokra a dolgokra, amiket ők hiánynak élnek meg, hogy észre sem veszik azt a sok jót, azt a sok értéket, ami az ő életükben ott van. Lehet, hogy az életükkel egyébként, általában véve, nincs is gond. Sőt, lehet, hogy valaki éppen őket irigyli azok miatt, a dolgok miatt, amik miatt ők esetleg keseregnek. Csak egy zárójeles megjegyzés. Lelki gondozói, lelkészi szolgálatomból nem egyszer fordult elő az, hogy valakivel egy lelkigondozói beszélgetésben beszélgetek, aki fölemlegeti XY-t, hogy bezzeg annak, milyen jó, én milyen nyomorult vagyok, de ő, és az, aki bezzeg annak, milyen jó, ült velem szemben, lelkigondozói beszélgetésben, és objektíve meg tudom állapítani, hogy az ő helyzete sokkal nyomorultabb, mint annak, aki bezzegezve összehasonlítja magát a másikkal. Mennyire félre vihet bennünket az, ha a másik ember életét vizsgálgatom, ha a saját életemet a másik ember életéhez próbálom megmérni. És ehhez jutott eszembe az a kis történet, kerestem az interneten, de persze most nem találtam meg, egy kis képösszeállítás is van ehhez, ahol különböző emberek szerepelnek a képen, és mindegyik irigyli a másikat valamiért. Két autó áll a lámpánál, a pirosnál, az egyik egy olyan egyszerűbb autó, a másik egy méregdrága autó, az egyszerűbb autóban ülő, ott sóvárogva nézi a másikat, hogy bárcsak ilyen autóm lehetne. Aztán megy tovább a következő képen, ugyanez az ember látható, mellette egy biciklis teker, megállnak a lámpánál, a biciklis ránéz erre az autósra, bárcsak autóm lehetne, és ne kellene mindig biciklivel mennem. Aztán a következő kép, amikor egy gyalogos megy el a biciklis mellett, már mosolyogtok, mert tudjátok, mi a poénja ennek a történetnek, a gyalogos sóvárok, hogy irigylem azt az embert, bárcsak lenne egy biciklim, hogy ne kellene mindenhova gyalog mennem. És az utolsó kép, az ablakból kinéz egy mozgássérült a kerekesszékből, bárcsak lenne lábam, hogy tudnék járni. Milyen félrevezető az, ha valaki a másik embert figyeli, és a saját életét a másikéhoz hasonlítja, mennyire tévútra viheti az embert. Ez az egyik fajtája a hasonlítgatásnak, és azt gondolom, hogy nagyon bólogattatok itt, amikor elkezdtem sorolni ezeket a példákat, azt gondolom, hogy ismerjük mindannyian ezeket a helyzeteket, mennyiszer küszködünk ilyennel, amikor a saját hiányainkat nem tudjuk feldolgozni, hogy bezzeg a másiknak, milyen jó, és milyen jó lenne vele cserélni. És akkor már nem is tudom értékelni azt, amin van. De testvérek, nem csak ez az egyfajta helyzet lehet, ami csapda helyzet, és nemhogy nem válik javára az embernek, hanem kifejezetten a kárára válik, amikor hasonlítgatja magát a másikhoz, hanem van az a helyzet is, amikor úgy hasonlítgatja az ember magát a másik emberhez, hogy ítélkezni kezd a másik ember felett. Amikor azért keresem a hibát a másik emberben, abban, ahogy beszél, abban, ahogy él, abban, ahogy viselkedik, hogy magamat ezzel jobb színben tüntessen fel. Akár amikor beszélek róla másoknak, akár amikor én csak úgy magamban vagyok, és a gondolataimban eszembe jut a másik ember. Óriási a kísértés, amikor valakit látunk és megítélünk, hogy azt azért tesszük, mert ezzel úgy érezzük, hogy mi magunkat kihúzhatjuk, mert ezzel én jobb leszek. Semmivel nem leszek jobb, attól, hogy a másik nyomorult állapotban van, meg attól, hogy a másik bűnös dolgokat követel, attól még én nem leszek bűntelenebb, nem leszek jobb, nem leszek tisztességtelenebb. De hogyha én ezen szörnyűködök, hogy a másikat figyelem, és hasonlítgatom magam ahhoz a másikhoz, akitől én különbnek érzem magam, akkor egyre kevésbé fogom meglátni a saját hibáimat, egyre kevésbé fogom észrevenni azokat a dolgokat, amik az én életemben, az én szívemben vannak ott, és megütközést keltő dolgok, mert annyira arra koncentrálok, hogy én jobb vagyok annál a másik embernél. Tehát, és ez ennek a mai igehirdetésnek az első fontos üzenete, tulajdonképpen az alapvető kiinduló pontja a most hallott igehirdetési alapigének, hogy soha nem vezet semmi jóra, ha én a másik emberhez hasonlítgatom magamat. bármilyen előjellel teszem ezt, soha semmilyen jó nem származik abból. Mert vagy megingatja az önbecsülésemet, az önértékelésemet, vagy pedig gőgössé tesz, és elbizakodottá. És jó lenne, ha ezt belevésnénk a szívünkbe, drága testvérek, mindannyian, magamnak is mondom, de nektek is mondom, hogyha emberekhez mérjük magunkat, akkor annak mindig mi fogjuk inni a kárát, vagy látni a kárát. Ha másik emberhez viszonyítok, annak mindig én leszek a kárvallottja. Ez nem visz előrébb, semmivel, egy lépéssel se visz előrébb az életemben. Nem igaz az, hogy ez veszélytelen, semleges dolog, mert hatással van rám, és annyira hatással van rám, hogy kifejezetten káros. És akkor így érkezünk meg a farizeus és a vámszedő példázatához, ami elhangzott prédikációs alapigeként. Azt hiszem, az is olyan, mint amit Era mondott itt a bűnesettel kapcsolatban, hogy jól ismerjük ezt a példázatot, rengetegszer hallottuk, rengetegszer olvastuk, ami egy döbbenetes példázata az Úrnak. És azért döbbenetes, mert ebben a példázatban ki az, aki hasonlítgat? Ki az, aki hasonlítgat? Farizeus. A farizeus, a kegyes ember, aki elől van, ő az, aki hasonlítgat, de milyen helyzetben van, amikor hasonlítgat? Nem a mindennapi élet egy helyzetében nézelődik, hanem mit csinál éppen? Imádkozik. A templomban imádkozik. Megszólítja az Istent, és meg van győződve róla, hogy Istennek tetsző imádságot mond, hogy ő az Úrral beszélget, pedig valójában nem ezt teszi. Egyrészt nem beszélget az Úrral, hanem lenyom egy monológot, amiben saját magát dicsőíti és fényezi. Másrészt ezzel, hogy ezt mondja, gyakorlatilag ítélkezik más emberek felett. Például azok felett is, akik ott vannak a környezetében, aki ott van hátul a templomban, akitől ráér megnézni, még imádság közben is. Hát nem furcsa. Imádság közben azzal foglalkozik valaki, hogy ki mindenki van még ott, meg azok, akik ott vannak, miféle emberek. Hát imádság közben nem az a fontos, hogy figyelek az Istenre, hogy az Isten elé tárom azt, ami a szívemen van, hogy az Istentől kérek útmutatást, igét, békességet, vezetést. Nem ez a fontos? Bizony nem. Ez a farizeus ott a templomban, a Jézusi példázatban, az imádságban sorolja az érdemeit, amiket ő ugye nagyon hangsúlyosnak lát, és egyébként amik önmagába tényleg érdemek, de úgy teszi, hogy közben hasonlítgat, másokat megítél, hogy ezzel ő még magasabbra kerülhessen. Így imádkozik. Hát milyen imádság az ilyen? Imádsága egyáltalán az ilyen? Nyilván nem. Hiába szólítja meg az Istent, hiába van ott a templomban, az, amit ő ott tesz, az nem Istennek szóló imádság. És ott van a másik szereplője ennek a példázatnak. A másik ember, a vámszedő, aki mindeközben, amíg a farizeus ezt csinálja, mit csinál? Mit lát? Az a farizeus, vagy az a vámszedő ott hátul foglalkozik a többi emberrel? Nem. Egyáltalán nem. Az Istent látja, és saját magát. És így imádkozik. És nincs mivel dicsekednie. És nem ez a példa, hogy akkor igen, legyen olyan
bűnös és nyomorult mindenki, mint amilyenek a vámszedők voltak akkoriban. De ez a bűnös ember ott a templomban látja saját magát olyannak, amilyen valójában, látja az Istent, az egyetlent, aki képes az ő életét megváltoztatni azzal, ha megkönyörül rajta, és ezen kívül ő semmi mással nem foglalkozik. Akárki van ott körülötte, akárhányan vannak körülötte, akárki, akármit gondol, ő ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Nyilván tisztában van ő is a különbséggel. Nyilván. Nyilván tisztában van azzal, hogy az ő élete mennyi folttal, szennyel és mocsokkal van tele. Ahhoz képest, amilyen tisztességes életet élnek a farizeusok. Nyilván tudja. És nyilván azzal, hogy itt van, azzal kifejezi azt, hogy őt ez terheli. Ránehezednek a bűnei. Azért jött el a templomba, mert vágyik a szabadságra, a szabadulásra. Mert vágyik az új életre, a más életre. De nem tud szabadulni. Nem tud nem vétkezni. Nem tud másfajta életet élni, mint amiben benne van. És eljön a templomba, távol megáll, és kiállt az Istenhez irgalomért és kegyelemért. A könyörületes Istent keresi a templomban. Nem kifogásokat keres, nem másokat irigyel, hanem amikor oda kerül a Szent Isten jelenlétébe, akkor meglátja azt, hogy milyen nyomorult, bűnökkel terhelt az élete, és kiállt a könyörületesnek hitt Istenhez. Ha Isten előtt vagyok, akkor nekem is ilyennek kell lennem. Ha tényleg a Szent Isten előtt vagyok, nem csak egyszerűen ott vagyok egy egyházi alkalmon a templomban, ahol hangzik sok minden, ha tényleg a Szent Isten előtt vagyok, akkor én is ilyen vagyok. Akkor nem számítanak mások. Akkor nem figyelem a másik embert. Akkor csak az számít, hogy velem mi van, hogy az én szívemet mi terheli le, milyen bűnök, milyen nyomorúságok, milyen mocskok, és csak az számít, hogy ebből szabaduljak. És itt vagyok a Szent Isten előtt, aki ugyanakkor könyörületes Isten, aki a könyörületét a Golgotai keresztnél, annál a régi keresztnél, amiről énekeltetek, asszonytestvérek, annál a keresztnél mutatta meg leginkább az embernek, és akkor, ha tényleg a Szent Isten jelenlétében vagyok, akkor csak az számít, hogy ezt a kegyelmet és irgalmat én átélhessem. És ha az Úr irgalmas hozzám, és ő irgalmas minden bűnbánó bűnöshöz, akkor ezt elnyerhetem, ezt a kegyelmet és irgalmat. Testvérek, azt mondja Jézus a példázat végén, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Ez a vámszedő, a bűnbánó bűnös, aki csak Istent látta, és csak saját magát, aki akart szabadulni, és kiáltott kegyelemért az irgalmas Istenhez, ez megigazulva ment haza. Ezt a bűnbánó bűnöst az Isten igazzá tette. Igaznak fogadta el. Megváltoztatta az életét. Azt a szívet, ami tele volt mocsokkal, tele volt bűnnel, de irgalomért kiáltott az Istenhez, az Isten megtisztította. És azt mondja rá Jézus, hogy ez megigazulva ment haza. Hatalmas dolog történt ott abban a templomban. Egy félrecsúszott élethelyre állt, mert az isteni megbocsátás az mindig helyreállást jelent.
És nem egyszerűen azt, hogy nem lesz büntetés az elkövetett bűnökért, hanem az, amit Jézus, amikor a házasságtörő asszonyt odalökték elé, és meg akarták kövezni, és ő megbocsátott neki, akkor azt mondta, hogy én sem ítélek el téged. Hogy folytatódik az a mondat? Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Azt a bűnös életmódot, amiben benne voltál, most azonnal abba hagyod. Mert a bocsánat, az Isten bocsánata ezt jelenti. És ugyanezt itt nem mondja Jézus a példázatban, hogy akkor ennek a vámszedőnek megváltozott az élete, de azt mondja, hogy megigazulva ment haza. Tehát innentől kezdve ez a vámszedő nem az a vámszedő volt, mint aki korábban, nem folytatta ugyanazt az életet. Egy hónappal ezelőtt akkor is a gyerekek gyurmáztak, akkor a római levélből volt ige, akkor azt mondtam a gyerekeknek, hogy a Zákeus történetet mutassák meg gyurmába. Az egyik oldalán a táblának János bácsi bólogat, emlékszik rá. Az volt, hogy mutassuk meg, hogy milyen volt ez a Zákeus előtte, hogy találkozott Jézussal, és milyen volt utána. És nagyon sok mindent megjelenítettek a gyerekek. Az egyik például az, hogy a körülötte lévő emberek. Az előtte Zákeust utálták az emberek, és szomorú volt az arcuk. Az utána az újjászületett megtért Zákeustnak meg örömmel vették körül az emberek, mert megváltozott az élete, mert kárpótolta azokat az embereket, akiket megkárosított. Mert az Isten szeretetét képviselte feléjük, és nem a saját önzése szerint cselekedett. Itt is egy vámszedő ebben a példázatban, aki megigazulva ment haza. Akinek ott akkor, abban a templomban, annál az imádságnál helyreállt az élete, másként ment haza, mert megváltozott a szíve. Mert az Isten meg tudta tisztítani a szívét, és ha a szívét megtisztította, akkor más emberként ment haza abból a templomból. A farizeus nem. Annak a szívéhez nem fért hozzá az Isten. Mert annak a szíve tele volt az egójával, az énnel, hogy én mit csinálok. Az ugyanolyan mocskosan ment haza, bármennyire is tisztának hitte magát, és igaznak tartotta magát. De a vámszedő megigazulva és tisztán ment haza. Drága testvérek, hadd tegyem fel a kérdést. Ma itt, 2024. augusztus 11-én, a Kisvárdai Evangélikus Templomban lesz-e helyreállás? Vagyunk itt páran. Hála Istennek sokan, mai Isten tiszteletem. Szól az ige, jelen van az Isten. Az úrvacsorában hív Jézus Krisztus magához. Lesz-e helyreállás ebben a templomban ma? Lesz-e olyan, aki másként megy haza, mint ahogy ide megérkezett? Egyáltalán, akik ma itt vagyunk, milyen szívvel jöttünk? Milyen szívvel éltük meg eddig az Isten tiszteletet? Farizeusi vagy vámszedői szívvel? Isten irgalmára szomjazunk, vagy az önigazultságunkra akarunk pecsétet kapni? Drága testvérem, te személy szerint miért jöttél ma a templomba? Te személy szerint hogy vagy itt ma az Isten tiszteleten? Te személy szerint milyen állapotban mész haza az Isten tiszteletről? Lesz-e helyreállás? Lesz-e változás? Lesz-e megújulás? Amen. És most rendhagyó módon azt az éneket szeretném imádságként felolvasni, amit énekeltünk a igehirdetésre készülve. Ott van előttünk a szöveg a falon, követhetjük is. Ezzel az énekkel ezzel az imádsággal imádkozzunk. Szegény szívemnek nincsen tisztasága, megcsal reménye, félrevezet vágya, és bűnre csábít engem szüntelen, nincs ember itt a földön bűntelen. Ki magát szentnek és tisztának véli, önmagát immár el is ítéli. Ha véljük, nincsen bűnös hajlamunk, magunkat csaljuk meg mi önmagunk. A szent erőt, én Istenem, te adjad, elesni, veszni, hívedet ne hagyjad. Te adj erőt, míg tart a küzdelem, benned bízom, én erős Istenem. Szegény szívemnek nincsen tisztasága, ó, hallgass ajkam esdeklő szavára. Csak te adhatsz új szívet én nekem, ez új szívet ad nekem, Istenem. Amen. Énekeljük a Jézus a te beszédet kezdetű éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Ugye a nyári időszakban felváltva tartunk egyik héten női kört, másik héten bibliaórát. Jövő héten csütörtökön a bibliaóra a következő alkalmunk, amire szeretettel hívunk mindenkit. 6 órakor kezdünk és a kisházban tartjuk, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk együtt. Jövő vasárnap pedig 10 órától tartunk istentiszteletet itt a templomban, és gyerekórát pedig a kisházban. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, vigyünk saját magunknak is belőle, illetve vigyünk belőle bátran másoknak is, akiket úgy gondolunk, hogy megajándékozhatunk vele, mert elfogadják tőlünk, akkor vigyük neki, hiszen bizonyságtételek, igék vannak benne, imádságok, és nem tudhatjuk, hogy kit fog az Úr éppen ezen a hírlevélen keresztül megszólítani. Isten tiszteleti felvételek, fotók letölthetők a philadelphia.luterán.hu oldalról, a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Bátorítom a testvéreket, hogy aki szeretne bizonyságot tenni, vagy beszélgetésre, látogatásra van igényre, az szóljon minél hamarabb nekem. Nyáron sok lehetőségünk van a testi-lelki töltekezésre, ugye sok csendes hét és tábor már mögöttünk van, de keressük az alkalmakat és lehetőségeket. Az Eke alkalmak, illetve a Biatorbágyi alkalmak közül most már szeptemberi alkalmaknak az időpontja szerepel a bulletinben, viszont gyülekezeti alkalom, ami előttünk van, az az augusztus 20-i nyírteleki csendes nap. Ennek mottója, mondd, te kit választanál. Nagyon komoly igék kerülnek elénk az útmutatóban azon a napon, erről lesznek majd az ige hirdetések, de lesznek gyerekeknek külön foglalkozások, bizonyságtételi lehetőség is. Készüljünk erre a keddi, augusztus 20-i keddi alkalomra nyitott szívvel, és ha lehet, akkor vegyünk részt rajta. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy aki Kisvárdáról szeretne erre átmenni, az lehetőség szerint szóljon nekem, hogy akkor össze tudjuk rendezni az utazást, hogy akkor hogy tudjuk az autóval az átjutást megoldani. Van néhány szórólap egyébként erről, múltkor már adtunk a testvéreknek ebből, de ha valakinek nem jutott, akkor lehet még vinni belőle. És ehhez a nyírteleki csendes naphoz kapcsolódik, hogy 20-án van a csendes nap, 17-én szombaton lesz a munkás csendes nap, tehát a templomnak és a környékének a rendbetétele. Ha valaki a kisvárdai testvérek közül szívesen menne segíteni nyírtelekre, akkor kérem, hogy ezt jelezze. És akinek van céladománya a templomunk felújítására, járdaépítésére, azt köszönettel vesszük, továbbra is fogadjuk. Hála Istennek kaptunk külső támogatásokat is, a gyülekezeti tagoktól is érkeztek szép számmal adományok, de van még különbözet, hogyha valakinek lehetősége van rá, akkor köszönettel vesszük az adományokat. Isten áldása legyen a hirdetéseken, és adja meg az Úr, hogy ami az ő akaratával egyezik, az áldással megvalósulhasson, ami pedig nem, abban adjon nekünk látást, hogy felismerjük és változtassunk rajta. És akkor most szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre, és mutassátok meg, hogy mire jutottatok a feladattal, mert ezzel szeretnénk akkor az ige hirdetést lezárni. Ugye az volt a kérésem, hogy azt jelenítsétek meg gyurmával, hogy miért jövünk a templomba, mi történik itt a templomban az Isten tiszteleten. Nagyon gyakorlottan hozzátok már ezt a gyurma táblát. Hú, nagyon szép, fölemelem, jó, járhatok mellé. Na és akkor számba vesszük, megpróbálom úgy, hogy jó, ha így fordítom, vagy máshogy kellene fordítani. Így? Igen. Miért így?
Hát, mert így látszik.
Ja, hogy mert így látszik jól. Oké, okay. Na meséljétek el, hogy akkor mi minden van az Isten tiszteleten. Miért jövünk templomba, Noncsi?
Jézussal találkozni.
A legelső, hogy Jézussal találkozni. Hadd kérdezzem meg a testvéreket, személy szerint mindenkit. Ezért jöttetek a templomba, hogy Jézussal találkozzatok? Túl gyorsan ne bólogassatok erre, ha nem gondoljátok végig. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek tényleg az volt a szívén ma reggel, hogy azért jövök, mert Jézussal akarok találkozni. Pedig az a jó, ha az van az első helyen. Na mi az, ami még, amiért jövünk a templomba?
A többiek.
A többiek. Kik azok a többiek?
Hát mások. A gyülekezet.
A gyülekezet. Itt most jelen van a gyülekezet? És kik vannak jelen a gyülekezetben? Nézzünk csak körbe. Mindenki ismerős, aki itt van a templomban? Nem mindenki ismerős. Tehát akkor a gyülekezet az jelenti azokat is, akiket nagyon jól ismerünk, hiszen minden egyes alkalommal találkozunk velük, de mondjuk olyanok is vannak, akik a gyülekezetnek melyik részéből jöttek most? A nyírteleki részről, akik messze laknak innen, tehát azért minden héten nem tudunk velük találkozni, de egy gyülekezethez tartozunk. De vannak itt olyanok is, akik nem ide járnak minden vasárnap templomba, de evangélikus gyülekezetbe járnak, messzebbről jöttek, de éppen most itt tartózkodnak ezen a vasárnapon, és eljöttek Isten tiszteletre. Tehát milyen jó az, hogyha eljövünk a templomba, másokkal találkozhatunk, akik szintén itt az Isten közelébe lehetnek, és Jézussal akarnak találkozni. Illetve vannak még olyanok is, bocsánat, most ki ne hagyjam, nem csak olyanok, akik evangélikus gyülekezetbe járnak, hanem olyanok is, akik másik felekezet templomába járnak, de most itt vannak, és eljöttek Isten tiszteletre közénk. Tehát ki mindenkivel találkozhatunk itt az Isten tiszteleten. Na, miért jövünk még az Isten tiszteletre?
Hallgatni az igét.
Hallgatni az igét. Mikor halljuk az igét?
Mikor?
Az ige hirdetésben halljuk csak az igét? Az ige hirdetés az egy kiemelt része annak, hogy halljuk az igét, mert elhangzik az alapige, és utána van róla egy prédikáció. De hol hallunk még igét az Isten tiszteleten? A liturgiában is, oltár előtt felolvasandó igeként, egy ige szakaszt, és még? Bizonyságtételekben is nagyon sokszor igét idéz az, aki kiáll bizonyság. Énekekben is nagyon sokszor az ige visszaköszön. Azzal köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéjével, tehát ha valaki igét akar hallani a templomban, ma hallott igét? Hallott igét. Tehát akkor megvolt, hogy Jézussal lehet találkozni, testvérekkel lehet együtt lenni, igét lehet hallani, és még?
Úrvacsorázni.
Nagyon jó. Úrvacsorázni. Mi az az úrvacsora? Mondhatod ezt bátrabban is, letenni Isten elé a bűneinket. Testvérek, ugye jöttetek azért, hogy letegyetek bűnöket az Isten elé. Magatokhoz véve Krisztus testét és vérét, átéljétek azt, hogy ő megtisztít, megszabadít, és új emberként lehet hazamenni. A gyerekek, akik még nem úrvacsorára jönnek, ők meg mit kapnak itt az oltárnál? Áldást! Vártok az áldásra? Ugye milyen nagy szükségünk van arra, hogy ide jöjjünk az Úr elé, és más emberként menjünk haza. Na van-e még, amit
igen.
Készítettetek?
Imádkozni, hálát adni.
Imádkozni, hálát adni. Ez itt egy térdeklő ember?
Igen.
Húha! Nekem mesélte a nagymamám, hogy még az ő nagyszülei, ők még úgy imádkoztak, hogy letérdeltek az ágy mellé, és úgy mondták el este az imádságot. Mi már ritkábban térdelünk le, úgy testileg, fizikailag, már ha ugye valaki nem tud, az egy másik helyzet, de ha tudnák, akkor se jut eszünkbe, de lélekben mindenképpen fontos a térdelés, mert mit fejez ki, ha valaki térdel? Alázatot. Megalázkodik. Tehát nem úgy, mint a farizeus, hogy ki, ha nem én, veri a mellét, hanem megalázkodik az Isten előtt. Na, van-e még?
István, Noncsi, én.
Megvagytok ti, igen, Noncsi és Panna, ő? A mami, nagyon jó. Ez itt János bácsi motorja?
Igen, ez meg Bogi biciklije.
Ez meg Bogi biciklije, azt a... Minden megvan, úgyhogy tessék tudomásul venni, hogy a templomba jövetelnél az is számít, hogy mivel érkezik valaki, úgyhogy biztos megcsinálták volna mindenkiéről, hogyha lett volna idő, de röviden prédikáltam, úgyhogy többre már nem volt lehetőség. Na, mi a lényege? Mi volt a prédikációnak a fő üzenete? Hogy amikor idejövünk az Isten jelenlétébe, akkor nagyon fontos, hogy alázattal legyünk jelen, és úgy legyünk az Úr Jézus előtt, hogy ő tudjon dolgozni a mi szívünkön. Hogy meg tudja tisztítani a szívünket, meg tudja változtatni az életünket, hogy új emberként tudjunk hazamenni. Ha ez valakivel még eddig nem történt meg, az történjen meg. Ha megtörtént már, de valami rárakódott és belefásultunk dolgokba, akkor pedig megelevenedjünk, és új erővel tudjuk tovább menni, hogy az Isten tisztelet a helyreállásnak a helye legyen. Nagyon köszönöm. Tegyétek majd oda, hogyha kifelé megyünk, akkor láthassák. Különösen is, akik járvánnyal jöttek, mindenképpen láthassák a saját járgányukat. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok. És akkor a gyülekezet a 308-as ének első versével készül az úrvacsora vételre. Egyébként majd a 308-as ének további verseit az úrvacsora vétel alatt fogjuk elénekelni. De most a szokott módon az első verset énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te nem taszítod el a bűnbánó vámszedőt, magadhoz öleled őt. Kérünk Téged, hogy szállj meg most minket is, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, hozzád kiáltunk, hogy könyörülj rajtunk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért, nekünk is. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a Te Istened. Ne legyen más Istened. Nevedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És vigyük csendben azt, ami terheli a lelkünket. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket, az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön, mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen.
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész. Járuljatok az Úr szent asztalához. Hálát az Úrnak, imádkozzunk! Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te mindent megteszel azért, hogy a mi életünk helyreálljon. Köszönjük neked mindazt, amit ma elvégeztél a mi szívünkben, a te igéd, a veled való közösség és az úrvacsora által. Kérünk, Urunk, add, hogy valóban új életben tudjunk járni, hogy a mindennapokban, az életünkben megélhessük azt, hogy Te vagy a mi Urunk, és tudjunk minél inkább a Te akaratodhoz igazodni. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne másokhoz mérjük az életünket, se ahhoz, hogy irigyeljünk közben másokat, mert jobbnak látjuk őket, se úgy, hogy lenézzük másokat, hogy ezzel magunkat emeljük feljebb. Add, Urunk, hogy valóban úgy lássuk önmagunkat, ahogyan Te látsz minket, és úgy jöjjünk mindig hozzád,
hogy a te tetszésedre legyen mindaz, ami a mi szívünkben van. Köszönjük neked, Urunk, azt az ajándékot, hogy együtt lehettünk ma itt a gyülekezet közösségében. Köszönjük neked azt a gyülekezetet, amelyhez tartozhatunk, és köszönjük neked azt is, hogy neked van néped, van egyházad, szerte az országban és szerte a világban sokfelé, és hogy sok helyen hangzik a te igéd, hogy változnak meg életek, hogy a veled való kapcsolat hatással van emberekre. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetekért, az egyházért, imádkozunk a lelkészekért és az ige hirdetőkért. Kérünk, Urunk, hogy te add a te szent lelkedet a szívekbe, az ige hirdetőkébe is, és az ige hallgatókéba is, hogy valóban a tiszta evangélium hangozhassék mindenütt. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk imádságban, könyörögve testvéreinkért. Hadd hozzuk eléd imádságban azokat a testvéreinket, akik betegségtől szenvednek, kezelések előtt állnak, félelmek szorítják össze a szívüket. Kérünk, Urunk, hogy te légy az orvosokkal, és te adj békességet azoknak, akiknek menniük kell ezekre a kezelésekre, hogy hadd érezzék a te atyai szeretetedet és jelenlétedet. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a vámszedőket is. Hadd imádkozzunk most, Urunk, azért az emberért, akit az Isten tisztelet első felében itt volt hátul a templomban, olyan megrendítő volt számomra úgy szolgálni és úgy prédikálni erről az igéről, hogy volt ott valaki, aki ott hátul volt, és nem tudom, hogy mi van az életében és mi van a szívében, de te ismered őt, és neked jó terved van az ő életére nézve is, amire szüksége van, kérlek, Uram, hogy végezd el az ő szívében. De végezd el a mi szívünkben is, hogy ne legyünk farizeusok, hanem alázattal tudjunk mindig eléd járulni. Így hadd bízzuk rád az előttünk álló hetet, annak minden egyes alkalmát, lehetőségét, gyülekezetben, személyes életünkben egyaránt. Hadd bízzuk rád a családunkat, a szeretteinket, a munkatársainkat, az ismerőseinket, és hadd bízzuk rád, Urunk, ezt a sok sebből vérző világot, amely kiállt utánad, hiszen annyi a bűn és annyi a megkötözöttség. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Hadd húzzam alá ezt a mondatot. Legyen tapasztalatunk, hogy az alázatosak kegyelmet nyernek az Úrtól. Erős vár a mi Istenünk.